ez még mindig a prémium kategória.
Cingotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője mai vendégem, és az amerikai piacoktól indultunk a műsor első felében. Biden győzelme mit hozott, mit hozhat a piacokra, illetve hát a vakcina hírek, mert lássuk be, hogy az elmúlt időszakban ezek mozgatják a részvénypiacokat. De kanyarodjunk a hazai piacra, és nézzük meg, hogy a blue chipek környékén mi történik. Ugye azt láttuk, hogy az OTP nagyon megindult, de most már a MOL és a Richter is kapaszkodik, talán a Telekom egy picit lépés hátrányban van. Kezdjük az OTP-vel, ugye tipikusan egy makrópapír, az jól látszott, hogy a vakcina hírekre elkezdték venni a szektort összességében, és hát az OTP-t is. Láttunk egy jó gyors jelentést, bizakodó a menedzsment, meg kell venni a papírt?
Igen, hát az OTP-nek a kilátásai azt gondolom, meg azt gondoltuk már egy ideje, hogy azért annyira nem rosszak, mint amit a részvény árfolyam tükrözni akar. Itt azért szerintem elég sok befektető beleesett abba a hibába, hogy egy picit ezt a mostani szituációt így akarva akaratlanul is hozzánézte a 2008-9-es eseményekhez, ami kvázi azért a bankszektort erősen érintette. A mostani történet miszerint különféle céltartalékképzésekkel reagált a bank, illetve mondjuk ott van a moratórium. Ezek nyilvánvalóan megint csak nem pozitívumok, de azért egész más mértékűek, mint mondjuk egyfajta deviza hitelezésből származó kockázat, ugye az árfolyam és a tőketartozás átértékelődése miatt, illetve maga a tartósága vagy hosszúsága miatt például a gazdaságilag is egy picit más helyzet van most. Tehát emiatt azért nem gondoljuk azt, hogy az OTP-re nézve olyan nagyon drámai hatása lenne ennek a történetnek, mint mondjuk a 2008-9-es történetnek volt, és azért az OTP árfolyam az közel a felére esett vissza ebben az időszakban, ahol már inkább olcsónak tűnt. Valóban inkább az a megállapítás az igaz, hogy a szektorral együtt gyengélkedett az OTP is, a bankszektor egyértelműen beleesik ebbe a kategóriába, mint value papír, tehát ezek a kvázi ciklikusan most éppen alul teljesítő a koronajárvány miatt gyengélkedő szektorok között abszolút az USA-ban is megtalálhattuk mindig a bankszektort, illetve a pénzügyi szektort. Az OTP nyilván nem tudott ettől függetlenül lenni, azért azt látjuk, hogy az utóbbi hetek, hónapokban elindult egyfajta felértékelődés, és a felértéke felé kezdett el közelíteni az OTP-nek az árfolyama, mert egyébként nálunk 12.600 forint környékén van a felértékbecslés, és nagyjából idáig erősödött az OTP-nek is az árfolyama.
Ugye 12.000-nél már azt mondják, hogy hát nem olcsó az OTP, de... és akkor itt jönnek a különböző elemzői vélemények, összehasonlítva ugye a szektortársaival, a közvetlen szektortársaival, a lépés előnyben van az OTP, pontosan azért, mert egy olyan piacon érdekelt, ugye ezt most Kelet-Európára, a régiós piacokra értem, ahol nagyobb a növekedési potenciál. Te hogyan látod?
Hát a növekedési potenciál az nagyobb, de azért most azt is láttuk, hogy itt a koronajárvány kapcsán mondjuk a GDP számokat figyeljük, azért nem voltak olyan kedvezőek most az adatok, tehát ennek a függvényében azért részben az alulteljesítést is egy picit lehet indokolni, másfelől pedig az, hogy nem számít most már olcsónak az OTP, ezzel együtt tudunk élni, vagy ezzel egyet is lehet érteni összességében, hiszen azért, ahogy említettem, azért a felértékbecslésünk az már nincs annyira, vagy attól már nincs annyira távol az OTP-nek az árfolyama, tehát ebből a szempontból mi sem gondoljuk azt, hogy olyan kimondottan olcsónak számítana most már az OTP. Azért én azt gondolom, hogy ahogy majd a járvánnyal kapcsolatos szigorítások, illetve gazdasági kilátások javulnak, és a szigorítások majd ahogyan enyhülnek, azért az nyilván a bankpapírokra nézve egy pozitív hatást gyakorolhat az OTP-nél is. Hogyha egyébként megnézzük mondjuk a hozamszinteket, amik azért relatíve sokat számítanak mondjuk egy bankpapír kapcsán, azért azt látjuk, hogy mondjuk a német 10 éves kötvényhozam az még mindig kimondottan alacsony szinten van, és az utóbbi hónapokban is inkább egy picit lefelé tartott talán. Tehát ezek nyilvánvalóan nem segítik a bankszektornak a kilátásait, de mindent egybevéve azért azt gondoljuk, hogy az OTP valóban egy picit talán jobban lehet pozícionálva erre a történetre.
Ugye nagy kérdés, és ezt szinte minden műsor alkalmában föltesszük így az elemzőknek vagy egymásnak, hogy mi van, vagy mi történik ugye a moratórium alatt a hitelállománya, hiszen nem igazán látjuk azt, hogy most hogyan alakul a nem teljesítő hitelállomány. Ugye ez két forgatókönyv lehetséges, ha nem annyira rosszul, akkor a tartalékból, céltartalékból majd jóvá lehet írni, ami szintén megdobja majd az eredményeket. Viszont ha rosszul alakul, akkor nagyjából fedezve van ez a kockázat, vagy rosszul látom?
Érdekes egyébként, mert pont olvastam a napokban ezzel kapcsolatban egy érdekes cikket, ahol arról volt szó, hogy ha mondjuk a magyar lakosságnak az adósság per jövedelem mutatójában milyen mértékű változás következik be, az milyen mértékben változtatja mondjuk meg az adott esetben a nem fizető hitelállománynak az alakulását, vagy éppen mondjuk a tartós fogyasztási cikkeknek a keresletét az adott háztartás által. És jól emlékszem, az jött ki, hogy egy 1% pontos romlás az 0,15%-kal növelte meg a nem teljesítő hitelállománynak a nagyságát, és így próbáltam kalkulálni, most nyilván ez, jól emlékszem, inkább a devizahitelezéssel kapcsolatosan volt, jelent meg. Ugye most ilyen szempontból a tőketartozások azok nem nőnek meg, vagy ha nőnek, akkor csak nagyon minimálisan ugye a moratórium miatt. Ettől függetlenül jövedelmi oldalon azért vannak változások, nyilván gazdasági szempontból azért sokan veszíthetik el a munkájukat azok közül, akik hitelállománnyal rendelkeznek, vagy hitellel rendelkeznek, de ha jól emlékszem, azt számolgattuk, de ez viszonylag egy ilyen felületes becslés volt, hogy annyira nagyon nem kellene, hogy megnőjön most a nem fizető hitelállománynak a nagysága ott az OTP szintjén, tehát hogy részvényenként nézve azért ennek olyan nagyon markáns hatása talán nem lesz, mint hogyha az OTP-nél egy kicsit erősebben céltartalékolt volna, tehát hogy egy elég pessimista szenárió van ez alapján, a számítás alapján most beárazva, és inkább ennél még pozitívabb meglepetések jöhetnek.
Másik nagy kérdés, ami gondolom foglalkoztatja a befektetőket, hogy mi lesz az osztalékkal?
Hát igen, de azt gondolom, hogy az osztalék az ebből a szempontból az OTP-nél talán nem olyan nagyon szignifikáns, hiszen mégsem osztalékpapírként van elsősorban nyilvántartva. Még akár növekedési papírként is előbb lehet az OTP-t nyilvántartani, mint osztalékpapírként. Ha osztalékpapírként kéne valamit nyilvántartani, akkor az maximum Magyar Telekom lenne, de most már talán az sem. Tehát ilyen szempontból talán most az osztalék kérdés, főleg egy olyan évben, ahol elég sok cégnél osztalékcsökkentésekről, meg osztalék szüneteltetésekről van szó, most nyilván elsősorban Európában, az szerintem most nem annyira kulcsfontosságú kérdés.
Ha már szóba került a Telekom, akkor maradjunk is ennél a témánál. Ugye az osztalék mindig a nagy kérdés, az osztalék. Nem igazán lép a menedzsment. Szerinted mi lehet a háttérben?
Én azt gondolom, hogy februárban erről majd azért pontosabb képet fogunk kapni befektetőként, vagy akár elemzőként, hogy a Magyar Telekomnál mi a stratégia. Én általában azt szoktam mondani, és én inkább egyet is tudok ezzel a nyilván, mert azt gondolom, hogy ez is egy logikus lépés, hogy a saját részvényvásárlási programot is föl lehet úgy pörgetni, hogy az által részvényesként ebből értéket lásson viszont egy befektető. Persze ez az is kell, hogy azért elég jelentős mennyiségben történjenek saját részvényvásárlások. Tehát most a menedzsment az összes pénzt, amit osztalékvásárlásra fordítana, azt mind saját részvényvásárlásra fordítja, azzal is tud részvényes értéket teremteni, és mondjuk a Magyar Telekomra nézünk, akkor azért azt látjuk, hogy az elmúlt években az árfolyamot, hogyha figyeljük, akkor kvázi olyan, mintha nem igazán menne sehová a részvénynek az árfolyam. Most nem az elmúlt egy-két évet mondom, hanem mondjuk az elmúlt ötöt, miközben azért elég sok osztalékot kifizetett. Most ha ez a saját részvényvásárlások kapcsán az árfolyamban úgy jelenne meg, hogy nem leesik az árfolyamról, hanem kvázi rajta marad, és a saját részvényszám csökkenésen keresztül látszódik ennek a hatása, akkor már egy egész más cég képet árul szerintem elénk. Tehát ez egy picit talán a befektetői megítélésen is tudna változtatni, de persze ez is csak egy szempont. Nyilván vannak olyan befektetők, akik szeretik, hogyha évente érkezik egy meghatározott összeg a számlájukra.
Azt gondolom, hogy az is elég nagy bizonytalanságot szült, hogy ugye most a legutóbbi aukción, ugye a saját részvényvásárlási aukción, hatalmas nagy mennyiségű eladási opció volt. Tehát ez is azt jelenti, hogy azért nagyon sokan szabadulnának a Magyar Telekom részvényeitől.
A befektetői érdeklődés az nem olyan jelentős a papír iránt. Én ebben nem látok nagy meglepetést látva az árfolyamot, illetve látva azt, hogy más szektorok, vagy adott esetben egyes, mondjuk akár külföldi részvénybefektetéseknek az árfolyama, az milyen mértékben tud mozogni egyik napról a másikra. Most nyilván ezek a nagy növekedési cégekről beszélünk, ahol azért ilyen 50-60%-os mozgások is, de még a konzervatívabbaknál is ilyen 5-10%-os emelkedések simán megvalósulhatnak egy volatilis évben. Így ilyen környezetben nyilván nem a Telekom lesz az a részvény, ami a legszexibb a befektetők számára. Összességében azért inkább megint ebbe a value kategóriába sorolnám be a Magyar Telekomot is, tehát mi azt gondoljuk, hogy azért tartósan, hosszabb távon ennél valószínűleg többet fog érni a részvény, és egyébként a harmadik negyedéves gyors jelentés is kvázi azért már részben alátámasztja ezt, tehát nem sikerültek rosszul azért azok a negyedéves számok, hogyha egy picit valaki mögé néz, azért azt látja, hogy szépen javulnak a folyamatok a háttérben, és talán az árfolyamnak is ez a 30 forintos emelkedése, amit láthattunk az utóbbi időben, ez részben már ennek is szól.
Javulnak az eredmények, de egy véges piacon tevékenykedik a Magyar Telekom, olyan nagy megugrást, látványos eredménybővülésre én azt gondolom nem érdemes számítani, de ha stabilan hozza az eredményeket, az elég lenne, ha annak jelentős részét osztalékként kifizetné, de nem teszi, tehát ezért én nem látom, hogy következő egy-két évben itt látványos árfolyam emelkedés lenne.
Hát, hogyha mindig kifizeti osztalékként, akkor nyilván nem lesz látványos árfolyam emelkedés, tehát hogy ez így logikailag ebből is következik, de most a viccet félretéve, azért az 5G-ben elég komoly lehetőségek vannak, azt gondolom.
De mikor?
Hát nyilván ez nem rövid távú történet, tehát nem arra kell számítani, hogy fél év, egy év múlva, vagy a következő 2-3-4 éves jelentésnél ebből már látványosan profitál a Magyar Telekom, de hosszú távon azért ebben elég komoly lehetőségek nyílhatnak, és ez szerintem azért az üzleti potenciát is javítja. Azt nem kell persze várni, hogy a Magyar Telekom egy olyan növekedési sztori legyen, hogy 10 év múlva, nem tudom, 3-szor ekkora árbevétellel és 10-szer ekkora nettó nyerességgel fog rendelkezni, de nem is ezt árazza a 4-5 körüli EV per EBITDA mutató, tehát hogy azt nem is ilyen részvényekre szokták rávetíteni, ott akkor ennél sokkal durvább mutatószámokat látnánk. Tehát azt gondolom, hogy az üzleti kilátásai függvényében is talán olcsónak számít a Magyar Telekom, hogyha csak egy picit is jobban tudna teljesíteni, meg stabilabban akár tudná szállítani ezeket az üzleti számokat a Telekom, és az 5G egy picit is még erre rá tudna tenni egy lapáttal, akkor azért ez az árazási mutató is egy picit feljebb kúszhatna.
Nos, hát ha olcsónak számít a Telekom, kíváncsi vagyok, mi a véleményed a MOL-ról, mert hogy ugye elég látványosan beadták a papírt nem is olyan régen, aztán most kezd visszakapaszkodni, 2000 fölött állunk éppen, különböző hírek láttak napvilágot, egyrészt ugye a koronavírus elleni vakcina, de azért olyan hírek is vannak, hogy éppen ma van itt a horvát miniszter, állítólag a MOL-lal tárgyal, a MOL-lal is tárgyalnak, ugye nem tudjuk, hogy miről, legalábbis az adásunkig nem érkezett semmiféle hír. Lehet valami áttörés INA ügyben? Hogyan látod?
Hát mindig lehet. Itt azért az elmúlt években, meg most már jó ideje szerintem ez időről időre fölmerül ez a téma, de nem olyan nagy a valószínűsége, hogy látványosan egyik napról a másikra valami nagy bejelentés érkezik. Nincs persze kizárva, csak már elég sokszor hitték azt a befektetők, hogy lesz valami megállapodás. Egyébként, ha ránézünk a MOL-nak az árfolyamára, akkor ilyen rossz májúan mondhatnánk is, hogy hát lehet, hogy mégis lesz, mert hogy elég látványos emelkedést látunk. Ugye novemberben több mint 30%-kal emelkedett a MOL-nak az árfolyama, ami azért az utóbbi évekhez képest is egy elég komoly teljesítménynek számít. Itt azért ez olyan szempontból nagy meglepetésként nem ér minket, hogy a saját számításaink szerint, tehát a különféle elemzői modelleink szerint azért az 1500-1600 forintos szintekhez képest már jó ideje azt gondoltuk, hogy azért ennél jóval többet ér a MOL-nak a részvénye. Nyilván itt ugyanúgy, hogy az OTP-nél a bankszektor, ugyanúgy a MOL-nál az energiaipari szektort érintő ilyen negatív piaci flow az, ami talán nyomás alatt tarthatja a MOL-t, és nyomás alatt is tartotta. Most ez elég látványosan megváltozott ebből a szempontból, és kvázi kitört az árfolyam. Azért 2000 forint környékén masszív ellenállások vannak, tehát azt gondoljuk, hogy azért ez a fajta emelkedés, főleg ilyen gyorsan, ilyen jelentős mértékben azért lehet, hogy egy idő után korrekcióba fog fordulni, és mondjuk a 2000 forintos szint az lélektanilag is tud egy ilyen szintet jelenteni. De nyilván üzletileg azt láttuk, hogy a negyed év az alapvetően nem sikerült rosszul, tehát hogy a szegmensek erősen teljesítenek, és az olajpiaci kilátások is sokat javultak az utóbbi időben. 45 dollár környékén van egyébként a Brent, tehát hogy ha ezt nézzük, akkor azért azt nyilván nem lehet elmondani, hogy 70 dollárnál lennénk, mint mondjuk január elején, de azért, hogyha a nyári hónapokat nézzük, akkor nagyjából ott a lokális csúcs környékén van az olaj, tehát inkább, mint hogyha fölfelé akarna megindulni, sem mint lefelé, ami persze a MOL-ra nézve is pozitív hatást jelent.
Ha valóban megtörténne egy tranzakció, az mit jelentene mondjuk egy részvényes számára? Van arra becslés, hogy részvényenként mennyit kaphat, úgymond a MOL az ináért, és ugye ebből mennyit kaphat a kisbefektető? Tehát a kérdés az, hogy szétosztanák ezt mondjuk osztalékként, vagy egy részét legalább, vagy inkább befektetnék?
Hát ez egy nagyon összetett kérdés, ebben rengeteg válasz lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a korábbi számítások alapján, amiket látunk, most nyilván vételár függvénye, vagy eladási ár függvénye ez a történet, meg annak a ugye ez az, amit ugye nem lehet tudni, vagy majd megtudjuk vélhetően, hogyha sor kerül egy ilyenre. Ugye a másik, amit viszont meg sem fogunk tudni, hogy egyébként a részvénypiac nagyjából mit árazott most bele a 2000 forintos árfolyamba, hogy mennyit érhet az INA, és mondjuk ehhez képest az a plusz, amit esetleg többletként kaphatnak, az körülbelül mennyit jelentene. Ugye a korábbi beszések azok mind arról szóltak, hogy pár száz forintos történet lehet. Egy jó eladási ár az mondjuk pár száz forinttal növelheti meg a MOL-nak a adott esetben az árfolyamát, mert hogy olyan sok valószínűleg már nincsen beleárazva most a jelenlegi árfolyamban, tehát hogy összességében jó esélye lennél, egy picit jobb áron lehetne pontot tenni ennek a történetnek a végére, és akkor ez egy pár száz forintos hatást gyakorolhat a részvény árfolyamára. Tehát azt semmiképpen nem lehet mondani, hogy minimális, de azért nagy valószínűséggel olyan drasztikus hatásról sem beszélhetünk.
Kanyarodjunk a Richterre. Nagyon érdekes árfolyammozgásokat produkált a gyógyszergyártó részvénye. Ugye a járvány, még dübörgött a járvány, illetve most is dübörög, de most a vakcina hírekre talán egy picit fellélegezhetnek a piacok. Addig a Richter nyomott árfolyamon volt, kijöttek a pozitív vakcina hírek, kicsit megindult, aztán elkezdett visszafele lépegetni. Miért azok a befektetők, akik gyógyszeriparba fektetnek, azok inkább most azokat a gyártókat választják, amelyeknek közük van a vakcinához?
Én szerintem ennél picit egyszerűbb a magyarázat, bár persze jó lenne valami kicsit szofisztikáltabban is előállni, hogy egész egyszerűen 7000 forint környékén, illetve a fölött ilyen látványosan elfogy a levegő mindig az árfolyam körül.
De valahogy úgy látszik, hogy ott megjelenik mindig valami nagyobb eladó, ezt rosszul látom? Tehát én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nemzetközi intézményi eladó lehet.
Hát ennél akár egy viccesebb okot is találhatok, most nyilván a saját felértékbecslésünk az 6600 forint környékén van, és biztos ránéznek ott a befektetők, hogy hú, már kezdünk eléggé elszaladni ettől, és akkor ott megfordul az emelkedés. Most nyilván ez a vicces magyarázat, de egyébként most, ha az elemzői konszenzusra ránézek, akkor ott sincs sokkal magasabb célárkonszenzus 7000 forintnál, tehát 7500 forint környékén van, tehát hogy mindent egybevéve azért ez is azt mutatja, hogy olyan nagyon látványos felértékelési potenciált, mondjuk 7000 forint fölött már nehéz azonosítani a Richternél. Talán van olyan elemző, aki még tud, van olyan elemző, aki már nem, de hogy így a konszenzus is valahogy egy ilyen egyre csökkenő, egészen minimális potenciált mutat már ott, és technikailag is ez egy nagyon erős ellenállás, és szerintem így működik ez a fajta hatás, hogy most már a befektetők elégszer látták, hogy 7000 forint környékén elfogyott a lendület a papírnál, és viszonylag gyorsan szokta elérni ezeket a szinteket. Ezt láttuk egyébként pár héttel ezelőtt, és nagyjából most is hasonlót lehet szerintem látni, hogy elég gyorsan ért föl 7000 forint környékére, viszonylag gyorsan keletkezik egy 5-10%-os plusz az árfolyamnál, és valószínűleg a befektetők nagy része úgy gondolja, hogy látva ezt a szintet, meg a fair value-hez képesti egyre csökkenő potenciált, ott már lehet, hogy inkább a realizálás mellett döntenek. És ezt leszámítva egyébként én is azt gondolom, hogy nagyon erős a Richternek az üzleti teljesítménye, a harmadik negyed év is kimondottan erősre sikerült, és olyan számok érkeztek, amivel azt gondolom, hogy inkább pozitívan lepték meg a befektetőket, és azért hosszabb távon egy emelkedő célárkonszenzusra és felértékekre lehet szerintem számítani, akár mondjuk az éves számok közzététele után, de az is igaz lehet, hogy ezzel is igazat adjak, hogy azért a befektetők lehet, hogy most inkább azokra a cégekre fókuszálnak, akár az egészségügyi szektorban, akik leginkább a vakcinával kapcsolatos híreket tudják szállítani, mert persze emellett azt hozzá kell tenni, remekül teljesít a Vrájlár, és jó eséllyel a következő időszakban is jól fog, de nem ez most a legforróbb téma az egészségügyi szektort illetően.
Hát ezzel ismét visszakanyarodtunk úgymond a vakcinához, és hát sajnos ki is futottunk az időből, úgyhogy engedd meg, hogy föltegyem az utolsó kérdést. Ha most kellene egy portfóliót összeállítanod, milyen szektorokból szemezgetnél bele részvényeket?
Most a szektorokat kellene mondani, én azt gondolom, hogy a value részvények, a kvázi nyomottabb árazású részvények, azok szerintem azért nem egy fél éves vagy egy-két hónapos felértékelődés előtt állnak, hanem hosszabb távon nézve azért lehet egy normalizáció ezekben az értékeltségekben, de én nem temetném el azokat a cégeket sem, amelyek azért tartósan üzletileg is profitálnak ezekből a technológiai társadalmi változásokból, amiknek egy része valószínűséggel azért megmarad, valószínűleg a pozitívabb része azért az meg fog maradni, és üzletileg is már kellően erősnek bizonyulnak ahhoz, hogy ezeket végig is tudják vinni, és dacára annak, hogy éppen a technológiai szektorban vannak olyan cégek, ahol az értékeltség kicsit magasabb. Azért vannak olyan cégek is, ahol ettől függetlenül az üzleti teljesítmény is nagyon-nagyon sokat fog feltehetően, és már javult is az elmúlt időszakban.
Kedves hallgatók, ismét kénytelen leszek elmondani, hogy mindez, amit ebben a műsorban hallottak, az nem tekinthető befektetési tanácsnak. Kérem, amennyiben ezen gondolkodnak, sokkal körültekintőbben tájékozódjanak. Cinkotai Norbert, a KVC Equitas vezető elemzője volt a mai vendégünk. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Kedves hallgatók, a tehetik, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is kellemes rádiózást, hallgassák a Trend FM-et, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra.
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.